A medvevér nagyon izgalmas ital, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, az elkövetkezendő egy órában megtudjuk majd azt, hogy ez az üzbég ital miként készül. Aztán Bukharába is elmegyünk majd, a csodás közép-ázsiai városba. Hihetetlen emlékek vannak itt, és tényleg érdekes mindegyiknek a története. Aztán a gasztronómiáról is szó lesz, és arról, hogy vajon milyen a kőleves. A hívai kán legendás mondásai pedig szerintem a műsor fénypontjai. Úgyhogy izgalmas egy órát ígérhetek ezen a szombat délelőttön is, maradjanak velem. Érdekes a közlekedés, akár csak a metró Taskentben, olyan metró megállók vannak, hogy kiállított terem lehetne bármelyiken, óriási, nagy, hatalmas méretek, de emellett gyönyörű keleti ornamentika mindenhol, tényleg már az érdekes, hogy lemegyünk a taskenti metróba. Hát ugye egyébként a fővárosban azon kívül olyan nagyon sok csoda nincsen, majd elmesélem, hogy mik vannak, de ott azért lehet fogást találni idegenforgalmi szempontból. De Híva, Szamarkand, Bukhara, ez a három város, ami egy igazi tünemény. Üzbegisztán azért mégsem ezért volt számomra érdekes, hanem mert nagyon szeretem a történelmet, és Timur Lenkkel is sokat foglalkoztam, rengeteget olvastam róla gyerekkoromban, és hát itt aztán Timur Lenk történeteiről rengeteget lehet hallani. Mivel azért valamelyest beszélek oroszul, könnyebb dolgom volt meghallgatni ezeket a történeteket. A helyiek például azt mesélik, hogy Timur Lenk miatt kell csadort viselniük a muszlim nőknek, mert hogy Timur Lenk, amikor éppen hadakozott, akkor az asszonyra bízta az egyik palotája építését. Hát már akkoriban is úgy működött, hogy mi férfiak a barlangban is ellennénk, de az asszony ragaszkodik a felújításhoz. Hát ott is az asszony építette a palotát, csak hogy időben, hogy készen legyen, ezért a legjobb építést bízta meg a felújítással, a palota elkészítésével. Ő azonban halálosan beleszeretett a híres szultán feleségébe, mert ugye Timur Lenk emir címet viselt, aztán szultán címet viselt, bár sokan kánként ismerik, de igazából a káni címet a származása kapcsán nem vehette így fel. De mindegy, lényeg is az, hogy hát az uralkodó elutazott, és a feleség pedig azt akarta, hogy legyen kész ez a fantasztikus új palota, ezért megengedte a bele halálosan szerelmes építésznek, hogy egy csókot adjon úgy neki, hogy csak fájtlon keresztül. Azonban a halálosan szerelmes csókja átégette a fájtlat, és sebet ejtett az asszony arcán. Amikor hazaérte az uralkodó, ezt észrevette, haragra gerjedt, és elrendelte, hogy ezentúl hordjanak a nők csadort, úgyhogy ez a csador története a helybeliek szerint. De hát Timur Lenk kapcsán nagyon sok legenda, meg nagyon sok történelmi tény is van, és ezek is hihetetlenül érdekesek. Tehát egy olyan uralkodóról van szó, aki ugye annak idején legyőzte a törököket, de úgy győzte le a törököket, hogy el is fogta a szultánt, és első Bajazid szultánt vasketrecben tartotta, és amikor kihallgatások voltak, akkor pedig lábzsámolyként használta megkötözve, ami hát legalábbis rontotta egy picit a szultán imidzsét. Minden esetre sikerre halmozott, India egy részét meghódította, hogy Üzbegisztán mellett nagyon sok más területet elfoglalt, hát akkor még ilyen, hogy Üzbegisztán nem létezett, kánságok voltak. Üzbegisztán egyébként csak 1991 óta létezik, mint független entitás, előtte meg a Szovjetunió tagköztársasága, és úgy hozták létre, de egyébként kánságok voltak, de minden esetre ezeket mind elfoglalta. Ugye itt Timur Lenk, India egy részét is, Perzsia egy részét is, és akkor halt meg betegségben, amikor már Kína ellen vonult, és még azt is el akarta foglalni, úgyhogy valóban legendás uralkodó volt. Hát ez ugye a török szultánok fénykora előtti időszakra vonatkozik, és még 100 évig itt uralkodtak az utódai, de az együtt rendkívül tehetséges politikus volt, és nagyon jó hadvezér, mind a könnyű lovasság, mind a nehéz lovasság szerkezetét nagyon jól összerakta, és hát kellőképpen kegyetlen volt ahhoz, hogy elrettentse az ellenségeit. Hát volt olyan, hogy 90 ezer koponyából piramist építetett, és hát ilyenkor azért az embernek elmegy a kedve, hogy Timur Lenk ellen forduljon. Minden esetre itt aztán bőven a történetéről sok mindent megtudhatunk, és megnézhetjük a szobrát is, meg hát Szamarkand városát, ami a létét is, meg a mostani fantasztikus épület együttest is neki köszönhetik. Persze ezzel együtt, hogy milyen érdekes a történelme Üzbegisztánnak, ami egyszerre nagyon-nagyon régi, egyszerre nagyon-nagyon új, ugye, mint államalakulat, amellett azért sok minden más miatt is érdekes, például a pénze miatt, vagy éppenséggel az ételek miatt, vagy éppen a kifejezések miatt, mert hogy itt tanultam meg az új fogalmak közül azt, hogy open air toilet. ami azt jelentette, hogy mentünk valami vidéki városba busszal, és hát mondták, hogy az úton bizony nincs ilyen, hogy benzinkút, vagy WC, vagy bármi, hanem open air toalett, vagy arul kimész, és elvégzed a dolgod, ahol tudod, a mezőn, vagy bárhol. A másik pedig a moving bank, ami meg azt jelentette, hogy hát voltak emberek, idegenvezetők, vagy éppenséggel bármilyen más emberke, aki beváltotta a pénzt, és tudtál nála eurót váltani, mert a bankfiók éppen nem volt se közel, se távol. Úgyhogy érdekesek voltak ezek a kifejezések, érdekesek voltak a történelmi dolgok, de a legérdekesebb az Hiva, Bukhara, meg Szamarkand volt. Ez a három település, az épületegyüttes, a kulturális örökség, meg a miatt, hogy teljesen más volt a közeg, mint amit megszoktunk egy hagyományos kiránduláson, nem csak egy európai, hanem akár egy közép-ázsiai kiránduláson is. Hiva az olyan, mintha még mindig a középkorban lennénk, és az épületegyüttes is azt az időszakot idézi, amikor még az 1300-as években, 1400-as években itt élők tényleg solymáztak, mindenfélét árusítottak a piacokon, hát most is solymokat látunk, meg hasonló jellegű termékeket, hát itt azért kevesebb kínai áru van, mint amit megszoktunk, és valóban hihetetlen emlékek vannak itt, és mégis azt tapasztaltam, hogy noha vannak már vendégek, vannak turisták, még azért nem jelent meg azt, hogy most akkor kifosszuk őket, vagy próbálkozzunk egy kicsit felemelni az árakat, tehát azok a kis mahinációk, vagy akár a durvább dolgok nem voltak jelen. Nagyon vendégszeretőek az itteniek, és az is érdekes, hogy alapvetően ugye 88%-uk muszlim, de mégis nem tipikusan iszlám ország, nem a sária a törvénykönyv, hanem van rendes polgári törvénykönyvük, van büntető törvénykönyvük, és ezt tekintik alapnak. Meg hát vannak más vallásúak is az országban, és a vallási előírásokat sokan betartják, de korán sem annyira szigorúan, mint például az észak-afrikai, vagy éppenséggel az arab országokban. Kendőzetlenül járnak például a lányok, a vidéki falvakba megyünk, akkor azért látunk népviseletbe öltözötteket, Hívában például nagy kucsmát viseltek az emberek közül sokan, és hát a hölgyek pedig bizony jó pár helyen felvették a szép színes ruhákat. Tehát itt még mindennapi viselet volt az, ami nálunk már csak ünnepi alkalom vagy húsvét időszakában kerül elő a ládából, a kis településeken vagy akár Erdélyben is. Általában a nőknek fekete a hajuk és a bőrük színe világos, és a magyar szemmel nézve azt kell mondanom, hogy az emberek kicsit hasonlítanak így egymásra. Az államnyelv az üzbék, de csak nem mindenki beszél oroszul, és van még egy államnyelv, 3%-a a lakosoknak ugyanis egy kisebbséghez tartozik, nem üzbék, és akkor az ő nyelvhasználatukat még engedélyezték külön, sőt, hát önálló tagköztársaságot is létrehozhattak, tehát ilyen téren is azért Üzbegisztán odafigyel arra, hogy rendben legyenek a dolgok. Minden esetre az orosz az első kötelező nyelv az iskolákban, de angolul is azért meg kellene tanulniuk a helybelieknek, aztán hát vagy megtanulnak, vagy nem. Igazából az orosszal tudunk boldogulni leginkább, hogyha valaki ismeri ezt a nyelvet. Ami érdekes még, hogy a gasztronómiai szempontból tényleg azt kell mondanom, hogy nekünk találták ki Üzbegisztánt, mert nem fogunk semmifajta problémába ütközni, nincsen olyan higiénikus gond, mint mondjuk Egyiptomban azért, ahol 10 turistából 9-et elér a fáraó átka, vagyis a hasmenés rohamok, hanem tényleg finomakat ehetünk, jókat ihatunk. Hát igazából nem vegetáriánusoknak találták ki azt, hogy az üzbék gasztronómiát kipróbálja A-tól Z-ig, mert hogy a birkahús az, ami leginkább jellemzi az itteni ételeket, meg hát a tököt használják, rengeteg zöldséggel készült étel van, és talán egy olyan étel volt, amire azt mondom, hogy nekem egy kicsit erős volt, ilyen tészta tetején apró kis marhahús csíkok úsztak így zsírban, és hát azt úgy éreztem, hogy ez nekem ez egy kicsit sok. De például a kőleves az nagyon speciális étel, az a lényege, hogy egy hatalmas nagy kondérban készítik, és a kondér aljára apró kis kavicsdarabokat, kődarabokat raknak. És hát lényegében ez egy sima sárga borsó leves látszólag, viszont mivel hogy óriási kondérben van, és hát sokat kell mozgatni a köveket alul ahhoz, hogy tényleg elkészüljön a kőleves, nagy erőkifejtést kell tenni, és hát ettől lesz igazán jó a leves, mert hogy nagyon sokat kevergetik, biztos, hogy nem fog leégni, és finom sárga borsó levest aztán kőlevesként mindenki megkapja a maga kis adagját. Hát ugye kőlevest akkor érdemes csinálni, hogyha 20-30 tagú minimum a család, És hát, hogyha már elfogyott a kőleves, akkor a gyerekek pedig a köveket kiszedegetik az üst aljából, ugyanis úgy szól a mondás, hogy ha valaki jó jegyet akar kapni az iskolában, jó tanuló akar lenni, akkor mindenképpen találnia kell egy kőlevesben követ. Úgyhogy vannak ilyen kötelező dolgok is, ezekre is oda kell figyelni, hogyha valaki jó tanuló szeretne lenni Üzbegisztánban. De hát az is érdekes egyébként, hogy sokat tanulnak a saját történetükről, saját történelmükről, és érzegettem azt, hogy miket tanulnak, hogy tanulnak, és nincsen olyan óriási eltérés a külső kép meg a belső képet illetően, tehát nem vannak ugye olyan helyek, ahol szöges ellentétben áll, hogy a világ mit gondol róluk, és ők mit mondanak az adott történelmi korszakról. Tehát ilyen azért itt nincsen. Tehát ebből a szempontból nagyjából a timuridák, timurlenk, nagy emberei, kánok, stb. Világ az, amit mi történelmből tanultunk, nagyjából ahhoz igazodik. És hát az is érdekes, hogy még nincs annyi turista ahhoz képest, hogy a 35 millió fős ország milyen turisztikai értékekkel rendelkezik. Szamarkand meg Bukhara, a régi Turkesztán, vagy Türkesztán legjelentősebb kultúrközpontjai, a Selyemút is ezen a területen haladt végig. Akkor itt van az Araltó, megnéztük ezt is, és hát az volt a furcsa, hogy már nem egy Araltó van, hanem kettő minimum, de talán több is, mert hogy egy része kiszáradt. Némileg ugye az is hozzájárult, hogy a tápláló folyókat elöntözgették, gyapott földeket hoztak létre, például itt Üzbegisztán területén nagyon sok gyapotot termesztenek, amire alapból nem alkalmas a terület látszólag, de hát tudjuk jól, hogy a sivatagban is lehet bármit csinálni, de hát azért az biztos, hogy a természetvédelemnek nem tett jót az, hogy az Araltó lényegében sok részre szakadt, tehát két nagyobb, meg sok kisebb kis területre, nagy kiszáradt részek vannak itt, úgyhogy ez furcsa azért. Főleg svédek vannak az európai országokból, érdekes egyébként, és hát abszolút mértékig vigyáznak mindenre, nem kell félni attól, hogy bajunk lesz. Vannak az utakon azért ellenőrzési pontok, de ezek nem zavaróak, és általában csak a sivatagon átvezető utakon vannak. Persze azért, amikor ide utazunk, és a helyi buszozást kipróbáljuk, akkor az komoly kaland. Az üzbegeknek van légitársaságuk is, az Üzbegisztán Airways, és amikor hallottam, hogy velük fogunk utazni, akkor így felrém lettek bennem azok az emlékek, amikor a 90-es években ilyen belföldi légitársaságokkal mentem orosz területen, sőt, talán még az elején Szovjetunió volt, és hát volt olyan, hogy az állatokat is felvitték a fedélzetre, a kecskét is hoztak, meg tyúkokat, úgyhogy ilyen is előfordult, de kellemesen csalódtam, egy modern légitársaságról van szó, a járatok kényelmesek, jók. A vízumhoz fotó egyáltalán nem kellett, viszont vámnyilatkozatot ki kellett tölteni, és ezt komolyan is vették. Hatalmas megrepetés volt, hogy mivel az árak alacsonyabbak, mint a magyarországi árak, nagyjából 60-70% az árszint a magyarországi árszintnek, emiatt például, hogyha az ember valahol fizet, akkor egy kiló pénzt magával kell, hogy vigyen, tehát rengeteg papírpénzt. Amikor beváltottam $100, akkor szépen fogtam a hátizsákomat, és beleraktam a helyi szumot. Ha pedig valaki komolyabb bevásárlásra indul, akkor másfél kilónyi bankót kell magával vinnie. A helyiek megszokták, a turistáknak pedig egy érdekesség, hogy itt a pénztárca az ötször akkora, mint nálunk egy pénztárca, mert hogy sokkal több pénzt kell vinni, mert hogy a legnagyobb pénz is nagyon keveset ér. De hát működik a rendszer. És ami nekem nagyon érdekes volt az, hogy voltam ilyen buliba, és az volt a szokás, hogy amikor a ventilátor ugye forgott, ment a stroboszkóp, és valamelyik lány tetszett egy úriembernek, akkor ugye, ahol a lány táncolt, földobált egy csomó bankót, a ventilátor szétcsapta a pénzeket, és akkor ráhullott a pénzeső az illető hölgyre, és akkor ez azt jelenti, hogy tetszel nekem. Úgyhogy ilyet se láttam még, de hát nyilván ezt azért $100-ossal kicsit bajosabb megcsinálni, vagy legalábbis akkor már nagyon kell, hogy tetszen az a kis hölgy, hogyha ilyet meg akarok húzni, úgyhogy utána nem tudom, hogy mi lesz belőle. De minden esetre ráadásul ugye, mivel hogy szétcsapja a ventilátor a pénzeket, nem csak a hölgy szedi össze, hanem a pincérek meg mindenki más, úgyhogy ezzel is azért számolni kell nyilván. Ami még nagyon furcsa volt nekem, hogy vidéki városokban már 35-40 évesen sokan aranyfogat csináltatnak maguknak az emberek, és kiderült, hogy ez is a státusz szimbólum része. Tehát ha van aranyfogat, na, akkor már téged komolyan kell venni. És a mobiltelefon. Hát mindenki nagyon komolyan megválogatja, hogy miért vesz. Tehát lehet, hogy úgy egyébként semmire nem költ, és még a kölcsön kérje a pénzt, és de a mobilnak komolynak kell lenni. Tehát ez is státuszszimbólum. Rengeteg a mobiltelefonáló fiatal, vannak kávézók, ahol alap már, hogy az internethez hozzá lehessen férni, tehát modernizálódott azért még a vidéki területek jelentős része és Üzbegisztánba, és most nem csak a Kíva, Bukhara, Szamarkand városokról, tehát a klasszikus gyönyörű városokról, az ősi civilizációs központokról beszélek, hanem a kisebb településekről is, vagy akár a kevésbé turisták által látogatott helyekről. Egyébként ugye mondtam azt, hogy a Selyem útnak fontos állomása volt itt jó pár terület, például Bukhara is, amit már 5000 éve raknak, és amikor hozták Kínából a Selyemet, akkor ezen a területen volt egy nagy kereskedelmi elosztó központ, és innen vitték aztán a Selyemet tovább Isztambul felé. Aztán Isztambulból meg Velencébe, meg Rómába, és onnan meg a különböző európai városokba került a Selyem. Tehát itt is azért nagy áréssel dolgoztak a kereskedők, annyi helyen, annyi kézen közön átment az áru. Elképesztő, hogy milyen mecsetek, minaretek vannak itt az útvonalon, milyen karavánszerályok, úgyhogy tényleg ez önmagában egy csodás látvány. De amikor arról beszélünk, hogy mondjuk gyönyörű városok, nekem Híva tetszett a legjobban, ilyen kicsit kásra nejtik a hát, ilyen Híva. Minden esetre a Selyem út fontos állomása volt ez is, és valóban olyan tűnik, mintha 500 évvel ezelőtt úgy mérlegesítették volna a belvárost, és megkapta volna akkor a világörökség része rangot, és akkor változtatási tilalmat rendeltek el. Hát ugye nálunk is most, hogy a világörökség része lett valami, akkor változtatási tilalom van, úgyhogy minden változik az egész világ, csak ezek a helyek maradnak meg úgy, mintha bebetonozták volna őket egy korba. Most sosem értettem, hogy ez miért jó, de minden esetre érdekes itt, hogy teljesen megőrizték a régi hangulatot, a belvárosi épületegyüttes, meg a piac, meg minden más. És hát nyugodtak voltak az emberek. Előfordult, hogy valakit lefényképeztem, meg hogy kipróbáltam egy hangszert, aztán felpróbáltam egy kucsmát, és tényleg egy pár nézetméteres területen 3-4 árus, meg 4-5 ember, hát csak azért pózolt meg segített nekem, mert hogy ott a turistának segítsenek, és akkor na mondoltam, adok egy kis borravalót még mielőtt kővel dobálnak meg, de nem fogadták el a pénzt. Úgyhogy mondták, hogy hát szó nincs róla, hát ha veszek valamit, akkor az jó, de nem kell, hogy vegyek. És ez nagyon meglepő volt egyébként. Minden esetre ezt máshol is tapasztaltam, hogy tényleg nagyon-nagyon kedvesek voltak velem az emberek. Érdekes egyébként az, hogy ha busszal megyünk valahova, akkor van azért olyan útszakasz, hogy az erdélyi utak autópályának tűnnek mindenütt, még ahol nem autópálya van ott is, de azért a fejlődés érezhető, a németek építettek már ide új utakat, és hát vannak, ahol kátyuk ezrei között botorkálunk, meg vannak nagyon szép utak is. Azért ilyen 8-10 órás utakkal számolni kell néha, hogyha elmegyünk A-ból B-be, és messzebb van a terület. Egyébként, hogyha a helyiek utazgatnak, akkor sokszor meg is állnak útközben, és ilyen jurtákban alszanak. Vannak olyan jurták, amiket direkt azért alakítottak ki, hogy szálláshelyként funkcionáljanak, de vannak olyanok is, amit meg a turisták kedvéért, ilyen turista jurták alakítottak ki, és meg akarják mutatni, hogy miként éltek az üzbégek régen, és a jurtát azért úgy alakították át, hogy szép dolog, hogy megnézik az egyik jurtában, hogy régen hogyan éltek a helybeliek, a másik jurtában meg lakjanak, mert az már a modern civilizációs viszonyoknak is megfelel. Úgyhogy voltam olyan jurtában is, ahol plazma tévé működött, meg légkondicionálták az egészet, és még padlófűtés is volt. Üzbegisztánban a Karakum, meg a Kazalkum sivatagokat, vagy Kizelkum, így is mondják, meg lehet nézni, meg hát itt azért ennek az élővilága is érdekes. Itt azért vannak ellenőrző pontok, itt tényleg komoly utazásokat lehet tenni, még van mit felfedezni, de hát vagy nincsen mosdó, ugye open air toalett, vagy pedig ha mégis van valahol, akkor kőkeményen ingerkeltő, azért ez is az igazsághoz tartozik. Az Aral-tóról, meg az Amudarja és a Szirdarja folyókról már meséltem, ugye az Amudarja és a Szirdarja két nagy folyó, ezek táplálják az Aral-tavat, és hát az Amudarja már korán sem akkora, mint régen, de a Szirdarja is kicsi. A gyapott földek viszont megvannak a mai napig. Elkezdték még a szovjet időkben csatornázni a területet, és elvezették a két folyó vizét, aminek az lett a következménye, hogy az Aral-tó lényegileg elfogyott. 2000 körül ketté vált, most már 3-4 nagyobb részből áll, két nagyról beszélhetünk, kettő közepesről, és a középső terület pedig teljesen kiszáradt. gyapot viszont van a sivatagban még mindig. Úgyhogy érdekes, és hát van ténylegesen kőkemény sivatagi rész is, ami nem olyan, mint a Szahara. Tehát ugye a Szaharában homoksivatagról beszélünk, itt pedig hát van azért bokor, meg szúrós apró növények, tehát olyan rész, hogy még a birkák is akár tudnak legelészni, úgyhogy van is állatvilág itt, és egy kis betoncsikon közlekednek a teherautók, meg a hatalmas nagy kamaz gépjárművek, és ha letérünk ezekről, akkor biztos, hogy találunk kisebb éttermeket, vagy kávézókat, de olyanokat, amelyeket elsősorban a helyiek látogatnak, de minket is nagy szeretettel fogadnak. Mint említettem már, ugye a hívai kánságnál a kán volt a fejedelem, de Szamarkandban is, Bukharában az emir uralkodott, és ezek önálló kis egységek voltak, és hát sok apró fejedelemségből állt, kivéve amikor valaki egyesítette, például Timur Lenk az egészet, és még hozzáhordított egy csomó dolgot. De azért az üzbégek mellett kazakhok, tadzsikok, türkmének is éltek itt, aztán létrejött Türkisztán is, és aztán 1929-ben a Szovjetunió részeként hozták létre Üzbegisztánt. Az Üzbegisztán, Kazasztán, Türkmenisztán határmegoldás az már szovjet találmány, ők jelölték ki ezeket a határvonalakat, és nevezték el a köztársaságokat. Aztán 1991-ben Üzbegisztán független lett. Taskent a főváros, de itt hatalmas nagy sugárutakat találunk, a központi térnél is ugye sok-sok-sok sáv van, és hát óriási méretek vannak, nem olyan, hogy csak úgy jobbra-balra sétálgatunk, mert örülünk, ha eljutunk az egyik végéből a másikba, de azért vannak itt is érdekességek, van például a könyvmúzeum, a világ talán legrégebbi korányát is meg lehet nézni, a terület történelmével is megismerkedhetünk múzeumban, de azért Taskent amellett, hogy komoly éjszakai élete van, és többször is azért itt voltunk bulizni, amellett azért olyan nagy csodát nem rejt. Egész Üzbegisztánban, mint mondtam, nagyjából 35 millióan laknak, és növekszik a lakosság száma. A területe ötször nagyobb Magyarországénál. Tehát viszonylag Magyarországhoz képest nagy országról van szó, de a fővárosban olyan 3 millió körüli ember él. Taskent viszonylag modern, vannak új kultúrközpontok, és hát elképesztően nagy távolságok. Egy 7. századi szarvasbőrre kézzel írt koránt is láttam, és láttam olyan koránt is, amely a különböző országok nyelvén íródott, úgyhogy csehek, svájciak, franciák írtak és küldtek koránt, de még héber nyelvű korán is van egyébként itt Taskentban. Üzbegisztán sokat adott a világnak, voltak híres üzbég matematikusok, szent emberek, tanítók, még a medicina név is innen származik, gyógyító azt jelenti, és az egyik híres tudós nevéből származik egyébként. Vannak hatalmas hegyek is, és hegyi túrákat is lehet tenni, bár azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges úti célja egy átlagos turistának. Az viszont biztos, hogy ha megnézi a meseszép városokat, az ottani gyönyörű meseteket, épületeket, ezt a kékes színvilágot sosem fogja elfelejteni, vagy éppenséggel a 40 fantasztikus oszlopot Bukharában, vagy a szamarkandi bámulatos épületegyüttest, esetleg a piac hangulatát. És végre megtudhatjuk, hogy mi is az a medvevér, nagyon izgalmas ital, a palack címkén az van, hogy eredeti üzbék ital. A medvevér olyasmi, mint nálunk a bikavér, úgyhogy nem kell megijedni, nem csapolják meg a medvét, a macinak semmi baja nem lesz, hanem inkább a hordókat csapolják meg, és abból palackoznak finom italokat, tehát készülnek üzbék borok bizony, mint említettem, noha 80% körüli a muszlimok aránya, de itt azért nem a sária a törvénykönyv, és nem is veszik annyira szigorúan a dolgokat, csinálnak bort, kendőzetlenül járnak a hölgyek többségében, bár hozzáteszem, pont innen ered elvileg a csador viselésének kötelezettsége, ugye Timur Lenk történetéről hallhattak már a műsor első fél órájában, de azzal együtt azért sok mindenben Üzbegisztán olyan, hogy egy európai turistának teljesen élvezhető, és nem kell mindenre vigyázni. Azok a félelmek sem igazolódnak be, hogy majd állandóan ki kell menni a mostóba, mert hasmenésünk lesz. Hát egyrészt nem lesz hasmenésünk, másrészt pedig, hogyha vidékre megyünk, akkor sok helyen nem találunk feltétlenül rögtön mosdót, bár hozzáteszem, a nagy turista komplexumokban nincs ilyen gond, vannak szállodák is. Most már azért vannak modern hotelek, hozzáteszem azért, hát jártam olyan szállodában Urgencsbe, hogy hát alig laktak ott, és kísértetek bolyongtak szinte, annyira kevés volt a vendég. És olyan területek is vannak, Szamarkand, Bukhara, ahol viszont már vannak bőven európaiak, meg a világ minden tájáról vendégek, és sokan itt eltöltik az egy hetet, két hetet, mert annyi legalább kell, hogyha tényleg mindent fel akarunk rendesen fedezni. Hiva településéről, a hivai kánságról már meséltem, de Szamarkand és Bukhara is rendkívül érdekes. Ugye Bukharában az emir Hivában a hivai kán uralkodott, és rengeteg olyan dolgot is meg lehet nézni Hiva környékén, ami meglepő számunkra. A gyönyörű kis szökőkutakat, a növényi ornamentikás díszítéseket az épületen, még van egy kilátópont is, úgyhogy valóban sok csodát tudunk látni. Nyáron nagyon meleg van, télen viszonylag hideg, és hűvös metsző szél is fúj, de hát mindent kárpótol a kultúra és örökség, az épületek látványa. Láttam esküvőt is az egyik helyen, és elmesélték, hogy az üzbék házasságok esetében 30% szerelmi házasság, 70% pedig üzleti alapú. A hölgyek általában 18 évesen mennek férjhez, a fiú pedig hát 21 évesen már el kell gondolkodnia, hogy akkor hogy is tovább, meg kell beszélni az apjával, 26 év pedig a felső határ. Hát utána is lehet persze, csak azért akkor már így kinézik a családból szinte. És hát a családfők megállapodnak arról, hogy ki lesz a boldog párja az illető gyerekének. A lakzik viszont hatalmasak, minimum 300 főt meghívnak, és óriási mulatság van ilyenkor. Nagyon fontos az anyagi helyzet a házasságnál, hogy ki mit hoz majd a családba, és hogyan lehet boldogulni. Egyébként nagyon érdekes ez, hogy egyszer megkérdeztem, hogy hát hogy lehetséges, hogy nem szerelmi a házasság egyáltalán, hogy együtt maradnak, mi történik ott, és nincsenek el súlyos tragédiák, és akkor elmondták nekem, hogy általában, hogyha van egy szerelmi házasság mondjuk Európában, akkor fellángol a szerelem, mindegyik azt gondolja, hogy ez maga a csoda, és aztán egy év múlva ez elmúlik, 2-3 év múlva már látják azt, hogy hát nem annyira jó ez a dolog, és akkor ugye válás van, és ugye felülről kezdődik a kapcsolat, és így megy lefelé. Ilyenkor pedig, amikor azt mondják, hogy hát akkor a szomszéd területnél a fiú lesz a párod, neked meg a lány, akkor hát azt mondják, hogy te jó ég, úristen, hát mi lesz ebből, hát nincsenek igazából pozitív várakozások. Majd kiderül, hogy tulajdonképpen rendes ember, jó férj, teljes jó humora van, és egyébként pedig egy csomó jó tulajdonsága van, és tulajdonképpen nem is olyan rossz ez az egész, és akkor ott meg felfelé megy a dolog, és boldogabbak lesznek, mint az induláskor. Úgyhogy azért ez is egy érdekes dolog, amit itt elmeséltek, hogy hát valójában ez nem biztos, hogy feltétlenül mindig annyira rossz és rosszul élik meg azok, akik ebbe így belekerülnek, mint férj és feleség, aztán mint család. A benzin olcsóbb, jóval, mint nálunk, és lényegében töredékáron lehet kapni. A hús is körülbelül fele annyiba kerül Üzbegisztánban, mint Magyarországon. A gyümölcs, a zöldség az jelentősen olcsóbb, és a lakások is egyébként, tehát itt azért 10 millió forintnyi összegből már kapunk valamit, és olcsó persze a megélhetés, de a jövedelem is alacsonyabb, tehát a minimum bér is kevesebb, meg az átlagfizetés is a magyarhoz képest sokkal kisebb. A fővárosban azért már modern épületeket is találunk, a vidéki városok Üzbegisztánban még a régi korok hangulatát idézik, és vannak kisebb vendégházak, de a nagyvárosokban már találunk bőven szállodákat is, és hát láttam azért olyan szállást, ahol 8-9 ágy volt, és mondták, hogy az utazók itt szállnak meg egy szobában, de hát vannak 4-5 csillagos hotelek. Taskentben 3-4-5 csillagos szálloda is van jobbak közül, de mondom, hát láttam olyan szálláshelyet is, ahol nagyon kevesen laktak, hát a legtöbben talán csak a madarak voltak a belső gangon, pedig 500 szobája volt. Úgyhogy azért még van hova fejlődni a turizmust illetően. Vannak híres üzbék termékek, ilyen híres dolog például a bukharai szőnyeg, ami tevenyak szőrből készül, ez egy speciális üzbék szőnyeg. A tevenyakának a nagyon puha szőreit kitépkedik, vagy lenyírják, és hát ebből készül a remek mű. Egy szőnyeg az 1-2 millió forintnyi üzbék szum, és mindkét oldala használható a szőnyegnek, lehet jobbról-balra forgatni, különböző a mintája, megfordítható. Úgyhogy a szőnyeg az egy kultikus dolog, hogyha valamilyen ajándékot szeretnénk venni, akkor a szőnyeggel sose hibázunk, mert a szőnyeg könnyen adható, könnyen vehető, tehát ez egy univerzális dolog, szőnyeget ajándékozni menő, a szőnyeget nem csak ajándékba lehet adni, hanem el is adható, nagy kultusza van a szőnyegeknek, és hát tudják fejből az értékét, hogy na ez mennyi, olyan, mintha nálunk autód lenne. Azt is nagyjából tudod, hogy mennyibe kerülhet egy idő után, de a szőnyegeknél is úgy ránéznek, és akkor hát azt mondják, hogy ez ennyit ér ez a szőnyeg. És hát nálunk ugye mondjuk csak a feleségem tudna ilyeneket tenni nekem, meg szőnyeg. Aztán van más szuvenír is, amit el lehet vinni, meg ami fontos ajándékozó dolog a különböző ünnepi alkalmakkor, például a kések. Kést ajándékozni megint csak nagyon menő dolog. A törzseknél természetes volt a kánságokban, az emírségekben, hogy mindenkinek van komoly kése, komoly fegyvere. Aztán ebből csináltak olyan dolgot, hogy megint csak menő dolog kést ajándékozni. Hát persze a nagyapa, meg a dédapa, meg még régebbi hozzátartozónak az ősi fegyvere, hát ez így családról családra száll, de az biztos, hogy generációra generációra száll, de az biztos, hogy már szuvenírkéseket is árulnak, és akkor betetjük a vitrínbe, de akár vadászkésnek is használhatjuk, tehát ilyen használható késeket adnak még a turistáknak is. Vannak érdekes helyi hangszerek is, én gyűjtöm a hangszereket, hát régen gyűjtöttem a pólót is, és mindenhonnan hoztam ilyen feliratos pólót, mondjuk Üzbegisztánban pont nem láttam, de már mindegy is, mert annak idén a feleségem kidobálta az összeset, úgyhogy most már nem gyűjtöm a pólókat, viszont még mindig gyűjtöm a helyi hangszereket. Vettem például egy vonós hangszert, úgy hívják, hogy Gion. Kézzel készíti egy bácsi, legalábbis amikor ott voltam, kézzel készítette, és nagyon-nagyon tetszett. Buhara, Szamarkand, Hiva a három legszebb város Üzbegisztánban. Hiva talán a legtörténelmibb számomra, meg a legautentikusabb, bár Buhara meg Szamarkand a mecsetek miatt szebb talán. Buharában van egy szent forrás, és van egy gyönyörű mecset minaret sorral. Az egyik szép épület esetében minden kupola más és más. De Buharában van a 40 oszlop mecsetje is. Igazából 20 oszlop van a mecsetnél, nagyon szép, viszont előtte van egy tó, és ugye a tükörkép ennek a 20 oszlopnak látható a tóban, és azért mondják, hogy 40 oszlop mecsetje, mert hogy összesen 40 van, 20 igazi oszlop, meg 20 a vízben látható a kis tavacskában. Gyönyörű a tó a mecsetnél, és mindig tükröződik a vízben a mecset 20 oszlopa, úgyhogy összesen 40 oszlop van. A palotából a kán ide mindig kisétált, és akkor itt imádkozott, és hát az emír, mert egy időben kán volt, aztán emír, többségében buharai emír. Úgyhogy erről híres ez a buharai mecset. De egyébként Buhara egy tündéri település, az biztos. A királyi palotánál vannak érdekes lyukablakok, akkor múzeumok is, meg lehet nézni a helyi élővilágot bemutató tárlatot, bár hozzáteszem, hogyha valaki autóbusszal utazik, akkor vannak olyan helyek, ahol csak megáll a busz, mert open air toalett, ugye ez egy klasszikus mondás, ezt már említettem, úgyhogy a helyi élővilágot ekkor is tudjuk szerintem némileg tanulmányozni. Érdekes az, hogy azért még egy nagy víztornyot odaépítettek a vár bejáratától nem messze, tehát azért még működik az, hogy na, ha valamit kitalálunk, akkor mindegy, hogy hova építjük. Van vidámpark is, és hát amikor a 70-es években anyámékkal elmentem vidékre, ilyen Bucsukba, na akkor láttam olyasmit, mint az itteni fővidámpark, úgyhogy a turisták inkább csak fotózgatják, mint érdekesség, mert hát azért nem egy Las Vegas, na mondjuk ki az igazat. A királyi palotától, hogyha tovább sétálunk, akkor megnézhetjük a régi nevezetességeket, régi emlékeket Bukharában. Van egy 106 méter magas minaret, ezt még Genghis Khan sem rombolta el, pedig ő azért rendesen a földbe döngöltette az épületeket, ugyanis amikor a híres hódító erre járt, akkor felnézett a minaretre, és közben leesett a fejfedője, úgyhogy le kellett szállnia a lóról, felvenni a sapkát, és azt mondta, hogy hát én még senki előtt nem hajoltam meg, most viszont muszáj volt, úgyhogy maradjon meg ez a minaret. Hát meg is maradt. A háborúban aztán bombatalálat érte a II. Világháború idején, de renoválták, és hát ma is meg lehet nézni. Mecset, minaret, vallásiskola, palota, egykori karavanszeráj, rengeteg gyönyörű épület van Buharában. Hangulatos városkát képzeljenek el rengeteg szoborral. Az uralkodó szín az a drabszínű kő, meg a kék kupolák. Türkiz, zöld, zöldeskék, kék, ebben ragyog szinte minden. Úgyhogy gazdag, komoly város volt egykoron. Ezeket a helyeket egyébként az oroszok is, meg az angolok is megpróbálták elfoglalni, hát az angolok csak egy kis ideig, és hát sok babér nem termett nekik, úgyhogy nem nagyon működött ez a dolog. De egyébként Érdekes az is, hogy amikor megpróbálták ezt a helyet elfoglalni, akkor a követeket mindig börtönbe vetették, és az angolok úgy próbálták elfoglalni, hogy amikor Indiát elfoglalták, akkor utána az indiai helytartó írt egy levelet, hogy hát igényt tart a királyság erre a területre is. És mivel, hogy nem a királynőtől vitték az emírnek a levelet, hanem csak az indiai helytartótól, ezért a követet börtönbe vetették. Utána jött egy másik angol követ, hogy hát engedjék már szabadon az előző követet. Az emír annyira felháborodott ezen, hogy hát milyen tiszteletlenek az angolok, hogy mind a két követet megnyúzatta, és a bőrükből takarót készített. Hát ez a diplomácia nyelvén egykoron azt jelentette, hogy nem kívánunk így behódolni. Úgyhogy minden esetre az angolok utána nem próbálkoztak komolyabb katonai akcióval, de kémeket azért sokat küldtek, hogy az emírség titkait felderítsék. Minden esetre végül is a türkisztáni köztársaság része lett a terület, és a szovjet időkben a szovjet hadseregnek sikerült elfoglalnia. Aztán 1991-ben Üzbegisztán független lett, bár mondom, a korábbi államalakulatok azok ilyen Bukhara, Kíva, Kánság, Emírség, ilyenek voltak, tehát egy Üzbegisztán ez egy kicsit így készített állam, de azzal együtt is békében úgy el tudnak élni, hogy érdekes, hogy például nem láttam azt, hogy több más közép-ázsiai köztársaság jellemző módon mindenhová kitennék az elnök portréját. Vannak demokratikus intézmények is, úgyhogy érdemes felfedezni Üzbegisztánt, és sokkal pozitívabb a kép, mint sokan első pillanatban gondolnák, szerintem, hogyha nem olvastak még sokat az országról. Az ország a világ második legnagyobb gyapot exportőre. Ugye ez az eredménye annak, hogy az Aral-tó megkiszáradt, és hát az arany termelés is még jelentős, kőolaj is van, földgáz, meg urán, de főleg egyébként földgáz. Az ország gazdag ásványkincsekben, úgyhogy emiatt bár a helybeliek nem élnek túl jól, de nem is mondhatni, hogy szegények lennének. A gasztronómiáról már sokat meséltem, vannak nagyon finom birkahúsos ételek, és a palov, az komoly nemzeti étel, birkahús van benne, rizs, hagyma meg reszelt sárgarépa, és van egy olyan legenda, ami szerint Nagy Sándor szakácsai találták ezt fel, és aztán elterjedt a területen. Szintén birkahússal készítik azt az ételt, amit hagymával ízesítenek, hát a birkával tényleg szinte mindent megcsinálnak. A sütőtök még, meg a tök, az nagyon kedvelt, és a tök és birka, hát ezzel szinte biztos, hogy fogunk találkozni. A lagman pedig húsból, szintén birkahúsból készül, de van nem csak tök benne, hanem burgonya is, meg zöldségek is hozzá, úgyhogy ez is nagyon finom. Sok kenyeret esznek, és van egy hagyományos üzbék kenyér, non, úgy hívják, hogy non, vagy obinon, lapos és kerek, és mindig kézzel tépik. Tehát errefelé nem kenyérvágó kések vannak, hanem csak egyszerűen tépnek egyet a kenyérből, és nem szabad kidobni kenyeret, ez alapszabály egyébként. És hogyha valaki hosszabb útra indul egy családból, akkor mindig készít a mama kenyeret, és abból harapnia kell egyet, és a maradékot, azt pedig megőrzik, és amikor visszatér, bármilyen késő is lesz, akkor ismét berakják a kemencébe, vagy hát a modern korban már a mikróba, és akkor azt még egyszer megeszik, úgyhogy ideje azért időbe visszaérni, különben annyi a kenyérnek. Vannak olyan dolgok, amikre azért figyelni kell. Ilyen például azt mondom, hogy óriási pénztárca kell, mert keveset ér a legnagyobb üzbék pénz is, és emiatt rengeteg pénzt kell magunkkal vinni. Hát persze azért főleg a készpénz az, ami még uralkodik, kevésbé a bankkártya, úgyhogy bőven van is szükségünk készpénzre. Ami érdekes még, hogy amikor vendégként valahova elmegyünk, akkor jó messzire ültetnek, tehát úgy tűnik, mintha nem is lennénk annyira fontosak, de ez azért van, mert a legrangosabb vendég az a ház bejáratától legtávolabb foglal helyet, tehát a bejárattól jó messze kell ülni. És soha nem szabad idősebbel veszekedni, van egy ilyen üzbék szabály, úgyhogy itt azért nincsenek olyan ordibálások, hogy anyukával, apukával kiabálok, mert az nagyon-nagyon nem illik, tehát ez olyan hagyomány, hogy ez olyan, mint hogyha nem tudom, szurokkal öntenék le valakit, nem szabad kiabálni idősebb emberekkel, idősebb családtagokkal. Nem lehet nők közötti kézfogás a hagyomány szerint, tehát nyilván azért a modern korban már ez előfordul, hogyha jön egy konferencián egy hölgy és egy másik üzbégnőnek kezet nyújt, akkor nyilván kezet fognak, de úgy egyébként alapból a két férfi közötti üdvözlés csak a kézfogás, és a nők nem fognak kezet. Hogyha mondjuk az üzbék nőket például egy üzbék férfi köszönti, akkor enyhén meghajol, és így a szív fölé teszi a kezét, tehát így ráteszi a kezét a mellkasára, és akkor úgy köszönti a nőket. Ez a divat, így kell errefelé köszönni. Mint említettem, már önmagában, ha kiszállunk az autóbuszból, akkor láthatunk érdekes állatokat, de van egy olyan nemzeti parkjuk, az Ugam Chatkai Nemzeti Park, ahol 230 madárfaj fedezhető fel, és hát vannak medvék, farkasok Üzbegisztánban, hópárducok, hiúzok, vörös mormoták bőven, de hát talán a leginkább legtöbbet tevéből fogunk látni. Majd a tevetúrázás egy népszerű program, ha valaki ide látogat. Lehet raftingolni is, bár hozzáteszem, azért nem erről híres Üzbegisztán, hogy mondjuk tömegével jönnének azok a raftingolók, akik már unják az alpesi patakokat vagy folyókat. Mint meséltem már önöknek, Taskentben talán a metró megállók a legérdekesebbek és a legszebbek. A növényi ornamentika, díszei, a csodálatos építészeti megoldások, meg a monumentális hatalmas méretek jellemzik. Tényleg önmagában a metrózás azért jó, mert hát a metró megállótól így azt mondjuk, hogy te jó ég, mi van itt. Maguk a szerelvények olyanok, mint nálunk, ugye a régi orosz-szovjet szerelvények. Nincsenek kaszinók, és sokan cigarettáznak, dohányoznak, de gyerekeknek tilos. 20 év a korhatár, tehát 20 év alatt még nem lehet dohányozni, ha utána pedig rászoksz, akkor hát hajrá, de alkoholt sem lehet 20 év alatt fogyasztani. Tehát itt nem 18, hanem 20 év egyébként a korhatár. Sokat olvastam korábban arról, hogy hát nem lehet fotózni kormányzati épületeket, még a metróban is tiltják a fotózást, stb. Stb. De amikor én itt jártam, senki nem szólt rám, amikor fotózgattam bármit is. Érdekes egyébként, hogy mondjuk Tiranában igen, tehát nem is olyan messze Albániában rám szóltak, volt ilyen eset, de itt senki nem szólt rám egyetlen alkalommal sem. Egyébként is csak jót tudok mondani így abból a szempontból, hogy mindenki kedvesen fogadott, és valóban, mint turista, még az esti szórakozó helyeken is úgy éreztem, hogy nem vernek át, bár hozzáteszem, hogy eleve alacsonyak az árak, úgyhogy ezt lehet, hogy megállapítani sem tudtam, de összességében ugyanannyit fizettem szerintem mindenhol, mint amit a helybeliek fizetnének. Tehát tényleg akár egyedül is neki indulhatunk egy üzbék túrának, bár hozzáteszem, szerintem szervezett úton azért sokkal jobb, sokkal több érdekes dolgot megtudunk. Úgy rakják össze a túrákat, hogy valóban a nevezetességeket egységnyi idő alatt be lehet járni, és itt azért nagyobb távolságok vannak, kell helyi közlekedési eszközt igénybe venni. Tehát nem olyan, hogy sétálgatok a városba, miután megérkeztem a fapados járattal, és akkor felfedezem ott a csodákat. Hát Taskent van önmagában, ha ott vagyok, akkor az még a semmi kategória. Jó, volt egy nagyvárosban hatalmas sugárutak, óriási területek, meg egy érdekes metró és egy jó múzeum, ahol meg lehet nézni a régi Koránt. Jó pár komoly gyűjteményt, de úgy egyébként az az egészben az érdekes, hogyha elmegyek mondjuk repülővel Urgancsbe, Urgancsből elmegyek Kivába, Kivában megnézem az épületegyütteseket és a sok gyönyörű mecsetet, karavánszerájt, a történelmi híres épületeket, a Kán palotáját, onnan elmegyek Bukharába, az Emir palotáját megnézni, meg a sok többi csodát, és aztán Bukharából elmegyek Szamarkandba, és aztán Szamarkand megint olyan, hogy hát minimum egy-két napot érdemes itt eltölteni, és aztán innen meg visszamehetek, mondjuk Taskentba. Ez például egy jó túra lehet, és akkor még nem néztem meg az Araltó környékét, mert lehet, hogy kiszárad, de azért mégiscsak érdekes, még nem voltam egy nemzeti parkba, sorolhatnám tovább. Keleten Kirgizisztán, északkeleten, északon és északnyugaton Kazasztán határolja Üzbegisztánt, határos még Türkmenisztánnal, Afganisztánnal és Tadzsikisztánnal is, úgyhogy az egykori szovjet utódállamok határolják. Érdekes, hogy a karak-alpakok használhatják a saját nyelvüket, ez egy török eredetű nomád nép, a kara kalpak jelentése, hogy fekete fejfedő, és Üzbegisztán nyugati részén élnek. Nagyjából a lakosság 3%-át teszik ki, úgy 500 000 lehetnek, és a mai napig nagyjából úgy élnek, mint mondjuk 3-4 vagy 500 évvel ezelőtt, tehát még mindig vannak jurták, még mindig tartanak állatokat, mezőgazdaságból élnek, és állítólag egy 3-400 évvel ezelőtt vándoroltak erre a területre, vagy akár még régebben, és haláztak az Araltóban, pásztorkodtak, földet műveltek, és hát ma is pásztorkodnak, meg földet művelnek nagyjából ez a többségnek a foglalatossága, tehát annyira azért őket a modernizáció nem érintette meg, mint mondjuk Taskentben a fiatalokat. És hát érdekes az, hogy lényegében Karak-Alpakstán néven autonóm köztársaság lett a Karak-Alpakok területe, Üzbegisztán része maradt, amikor szétesett a Szovjetunió. Egyébként 1936-ban a Karak-Alpak körzetet összevonták ugye Üzbegisztánnal, és hát ezt az államalakulatot meg is hagyták, és a mai napig létezik ilyen, hogy Karak-Alpakstán köztársaság, és a Karak-Alpakstán köztársaság Üzbegisztán része, de ugye autonóm köztársasági jogosítványaik vannak, és önálló nyelv a Karak-Alpak, de hát a kazak lényegében ugyanilyen, vagy hát olyan, mint a szlovák, meg a cseh, nagyjából ennyi a különbség, tehát megérti egyik a másikat. 1996-ig egyébként a cirill ábécét használták, aztán most már latin ábécét használnak. Hát, hogyha ide ellátogatunk, akkor azért az nem olyan turisztikai élmény, mint amikor Bukharát, Szamarkandot, meg Hívát felfedezzük, de mondjuk érdekes egy új kultúra megismerése, úgyhogy akár ezt is meg lehet tenni. De hát Üzbegisztánban akár 2 hónapot is kalandozhatunk, akkor is látunk valami újat, és nagy valószínűséggel biztonságban láthatunk, és akár felhatózhatunk utána egy jó kis kőlevest, vagy egy kellemes birkás ételt, mert hogy éhen nem maradunk, az biztos, a vendégeket szeretettel és sok-sok finomsággal fogadják errefelé. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kiss Róbert Richárdot hallották. Segítő társam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!